szál magasba tóhattyúja. A buddhizmus irodalma.
Ácsán Szumédhó, Csitta Vivéka, a csöndes tudat tanítása. Fordította Farkas László és Tóth Zsuzsanna. Kötődés a tanítómesterhez. Lehetséges, Ánanda, hogy némelyikőtöknek ilyen gondolata támad. A mester szavainak vége szakadt, nincs többé tanítónk. Ám nem szabad így gondolkoznotok, Ánanda. Az igazság és a rendi fegyelem, melyeket mindőtök számára kifejtettem és megalapoztam, legyen tanítótok, miután távoztam. Részlet a Dégönikájából. Arra kértetek, hogy beszéljek a választás és a szimpátia kérdéséről. Sok gondot okoz ugyanis, hogy bizonyos szerzeteseket, tanítómestereket vagy hagyományokat előbbre helyezünk másoknál. Alkalmazkodunk egy tanítóhoz, kötődni kezdünk hozzá, és úgy gondoljuk, mindez azért van, mert más tanítótól nem tudunk tanulni. Ez érthető is, hiszen ha szeretettel viseltetünk valaki iránt, akkor nyitottan fogadjuk azt, amit mond. Ám más valaki előtt már nem akarunk megnyílni, nem akarunk tanulni tőle. Előfordulhat, hogy egyes tanítókat nem kedvelünk, esetleg kételyeket táplálunk velük kapcsolatban. Ezért hajlamosak vagyunk elutasítani őket, nem hallgatni meg őket. Befolyásolhatnak minket a tanítóról érkező hírek is. A másoktól hallott vélemények, hogy ez a mester ilyen, az meg amolyan. Nos, a buddhista hagyományt úgy alakították ki, hogy sokkal inkább a Buddha, a Dhamma és a Sangha álljon a tisztelet középpontjában, mintsem egyes személyek vagy guruk. Ennek az a célja, hogy elejét vegyék az emberi hibának, a karizmatikus tanítómesterekhez való kötődésnek. A szanga, amelyet a Bhikkhu szanga képvisel, akkor méltó a tiszteletre és az adományra, ha tagjai a fegyelem, a vinaja szerint élnek. Ez pedig megfelelőbb mérce, mintha eldöntenénk, hogy szeretjük-e őket, illetve hogy egyéniségük összeillik-e a miénkkel. Néha sokat tanulhatunk abból, ha meg kell hallgatnunk olyas valakit, akit nem kedvelünk különösebben, és engedelmeskednünk kell neki. Életünket általában úgy próbáljuk alakítani, hogy olyan emberek közelében éljünk, olyan embereket követhessünk, akikkel összeillőnek érezzük magunkat, ilyen az emberi természet. Wat Nong Papongban például könnyű volt olyas valakit követnünk, mint Ácsán Csá, mert a hozzá hasonló tanítómesterek iránt az ember olyan tiszteletet és csodálatot érez, hogy nem találja nehéznek, hogy figyeljen szavaira, és mindenben engedelmeskedjék neki. Előfordult ugyan, hogy ellenkezést vagy sértődöttséget éreztünk, de a mester erejét látva mindig le tudtuk győzni büszkeségünket és önhítségünket. Időnként azonban olyan helyzetbe kerültünk, hogy engedelmeskednünk kellett olyan idősebb bhikkhuknak, akiket nem különösebben kedveltünk vagy tiszteltünk, akikben sok hibát és ellenszenves jellemvonást találtunk. A fegyelmet gyakorolva azonban azt tettük, ami megfelelő, illő és helyén való volt. A helyet, hogy kicsinyes módon elmenekültünk volna, megsértettük volna őt, vagy rosszindulatú gondolatokat tápláltunk volna iránta. Nagyon jó gyakorlat volt ez. Azt hiszem, Ácsán Csá esetenként szándékosan úgy intézte, hogy olyan emberek kerüljenek össze, akik nem voltak jó viszonyban, így adván lehetőséget arra, hogy megenyhüljünk egy kicsit, hogy megtanuljunk helyesen cselekedni, ne pedig pillanatnyi érzelmeinknek engedelmeskedjünk. Sajátos egyéniségek vagyunk. Erről nem tehetünk. Személyiségünk olyan, amilyen. És az, hogy valakit elbűvölőnek, vagy éppen unalmasnak találunk, személyes szimpátia és összeillőség kérdése, és semmi köze a Dhammához. Ha a Dhammát gyakoroljuk, többé nem ragaszkodunk ahhoz, hogy barátságokat kössünk, hogy kedvelhessünk valakit, hogy csak is szeretetre és megbecsülésre méltó emberekkel éljünk együtt. Ehelyett arra törekszünk, hogy a tudati egyensúlyt képesek legyünk minden körülmények között fenntartani. A vinaját gyakoroljuk, ez pedig azt jelenti, hogy igyekszünk helyesen cselekedni és szólni, ahelyett, hogy bántó, kicsinyes, kegyetlen vagy önző módon cselekednénk és beszélnénk. A vinaja lehetőséget nyújt arra, hogy minden körülmények között, minden helyzetben gyakoroljunk. Úgy látom, hogy az emberek erősen kötődnek a tanítómesterekhez. Úgy vélik, ha van egy mesterük, akkor amennyiben hűséges és odaadó tanítványok, nem mehetnek más tanítóhoz. Ez az esetenként túlzásba vitt hűség és elkötelezettség jellegzetes emberi tulajdonság. Inkább egy eszményképnek, egy személynek kötelezzük el magunkat, mint sem az igazságnak. Mi tudatosan a Buddhához, a Dhammához és a Szanghához fordulunk menedékért, nem pedig egy-egy tanítómesterhez. Nem Ácsán Csához vagy egy másik bhikkhuhoz fordulsz menedékért, ez igen nagy ostobaság lenne. Mondhatnád persze azt is, hogy a mestered Ácsán Szumédhó, nem pedig Ácsán Tiradammó. Vagy hogy senki mástól nem vagy hajlandó tanulni, csak a tiszteletre méltó Szucsittótól. Sokféle problémát tudunk így kreálni. Ha kijelentjük, hogy a téraváda buddhizmust követjük, és nincs mit tanulnunk a tibeti buddhistáktól vagy a zen buddhistáktól, az azt jelenti, hogy ha olyasmivel találkozunk, ami eltér az általunk megszokottól, akkor gyanakodni kezdünk, úgy gondoljuk, hogy az nem annyira helyes vagy tiszta, mint az, aminek elköteleztük magunkat. Így nagyon könnyen szektariánussá válhatunk. Ám a meditáció során az igazságra, a tökéletes megértésre, megvilágosodásra törekszünk, és nem másra. Közben pedig megpróbálunk kikeveredni az önzés, az önhittség, a büszkeség és az emberi szenvedélyek erdejéből. Így hát nem bölcs dolog annyira ragaszkodni egy tanítómesterhez, hogy mástól már nem is vagyunk hajlandóak tanulni. Bizonyos tanítók azonban erősítik ezt a ragaszkodást. Azt mondják a tanítványaiknak, hogy ne menjenek más mesterhez, ne tanuljanak más hagyományból. Kijelentik, hogy ha egy tanítvány elfogadott valakit mesteréül, akkor már nem kereshet másikat. Sok tanító így köti magához tanítványait, és néha jó oka lehet rá. Az emberek ugyanis gyakran bevásárló körutakat tesznek. Egyik tanítótól a másikhoz mennek, aztán megint máshoz. És közben nem tanulnak meg semmit. Úgy gondolom azonban, hogy nem az effajta bevásárlással van baj, sokkal inkább azzal, ha az ember olyan mértékben ragaszkodik egy tanítóhoz vagy hagyományhoz, hogy minden mástól elzárkózik. Ez szektársodáshoz és szektariánus tudathoz vezethet, ami azt jelenti, hogy az ember képtelen felismerni a bölcsességet, és képtelen tanulni bármiből, ami nem felel meg szóról szóra annak a hagyománynak, amelyhez hozzászokott. Ez pedig korlátozza a mozgásterünket, beszűkíti látóhatárunkat és félelmet kelt. Félünk más tanítót meghallgatni, mert attól tartunk, hogy kételjeink támadhatnak. Esetleg úgy érezzük, hogy nem vagyunk hűek egy bizonyos hagyományhoz. A buddhista ösvény a bölcsesség kifejlesztésének ösvénye. A hűség és az odaadás pedig segít ebben. Ám a hűség és az odaadás, mint cél, már akadállyá válik az ösvényen. A bölcsesség itt azt jelenti, hogy bölcsességet alkalmazunk a meditációs gyakorlat során. Miképpen tesszük ezt? Hogyan alkalmazzuk a bölcsességet? Úgy, hogy felismerjük büszkeségünket, önhittségünket és a ragaszkodást, amelyet nézeteink, véleményeink, az anyagi világ, egy hagyomány, egy tanítómester vagy egy barát iránt érzünk. Ez nem azt jelenti, hogy úgy gondoljuk, nem lenne szabad ragaszkodnunk, vagy hogy mindezektől meg kellene szabadulnunk. Ez sem lenne bölcs dolog, mivel a bölcsesség az a képesség, amivel megvizsgáljuk a ragaszkodást, megértjük, azután pedig elengedjük. Nem pedig azt, hogy ragaszkodunk ahhoz az elképzeléshez, hogy nem lenne szabad ragaszkodnunk semmihez. Néha hallhatjuk, hogy a szerzetesek, apácák vagy világi követők azt mondják, ne ragaszkodj semmihez. Így ragaszkodunk ahhoz a véleményhez, hogy nem szabad ragaszkodnunk. Ha azt gondolod, nem fogok Ácsán Szumédhóhoz ragaszkodni, bárki mástól is tanulhatok, elmegyek és így bebizonyítom, hogy nem ragaszkodom a tiszteletre méltó Szumédhóhoz, ilyenkor ahhoz az elképzeléshez ragaszkodsz, hogy nem kellene ragaszkodnod hozzám, és esetleg el kell hagynod a kolostort azért, hogy bebizonyítsd, nem ragaszkodsz hozzám. Ez pedig nem valami bölcs dolog. Ugyanúgy ragaszkodsz, csak éppen más valamihez. Az ember elhatározhatja, hogy nem fog ragaszkodni a vallási hagyományokhoz, a meghajláshoz, a buddha szobrokhoz, a szerzetesekhez, meg az ehhez hasonló dolgokhoz. Egyes mesterek szerint mindez üres, és azt tanácsolják, kerüljük a vallási hagyományokat, mivel fölöslegesek. Az ember megragaszkodni kezd ahhoz a nézethez, hogy a vallási hagyományok egytől egyik fölöslegesek, és a legjobb az, ha semmi köze hozzájuk. Ám ez csupán újabb ragaszkodás. Ha azokhoz a nézetekhez és véleményekhez ragaszkodsz, amit más mesterek hirdetnek, vagy éppen én tanítok, az éppen új ragaszkodás. Felismerjük a ragaszkodást, mégpedig a bölcsesség révén. Nem szükséges újabb nézetekhez ragaszkodnunk, viszont fel kell ismernünk és meg kell ismernünk a ragaszkodást ahhoz, hogy többé ne vezessen félre minket. Ismert fel, hogy a ragaszkodás bizonyos szempontból igenis értékes. Ahhoz, hogy megtanuljunk járni, előbb másznunk kell, kezünkkel és lábunkkal kapálózva. Egy kisgyereknek nem mondja az édesanyja azt, hogy ne kapálózzon, ha nem járjon. Azt sem mondja, egész életedben tőlem akarsz függeni, a nyakamon akarsz lógni, elvárnád, hogy mindig gondoskodjak rólad. A kisgyereknek szüksége van arra, hogy ragaszkodhasson az anyjához. Az viszont már nem bölcs dolog, ha az anya azt akarja, hogy gyermeke mindig ragaszkodjon hozzá. Megengedhetjük másoknak, hogy ragaszkodjanak hozzánk, ha így erőt adhatunk nekik. Amikor pedig már elég erősek, hagyhatjuk, hogy elengedjenek minket. Ez az együttérzés. A hagyományos forma olyas valami, amit időnek és helynek megfelelően használhatunk. Valami, amit bölcsen fontolóra vehetünk, és amiből tanulhatunk. Ez helyesebb, mintha kialakítanánk azt az elképzelést, hogy semmihez sem szabad kötődnünk, hanem teljesen függetlennek és önállónak kell lennünk. Egy buddhista szerzetes erősen függ másoktól. Függünk mindattól, amit a világi emberek ajánlanak fel, az ételtől, ruhától, lakóhelytől, gyógyszertől. Nincs pénzünk, nem készíthetünk ételt, nem termeszthetünk növényeket, nem láthatjuk el magunkat. Mások kedvességétől függünk a legalapvetőbb szükségletek terén. Sokan kérdezik, hogy miért nem termelünk, miért nem vagyunk önállátók, miért kell másoktól függenünk. A társadalom igen nagyra értékeli az önellátást, az önállóságot, azt, ha az ember nem tartozik senkinek semmivel, és nem függ semmitől. Azonban Gótama, a Buddha kidolgozott bizonyos szabályokat és hagyományokat. Ha rajtam múlt volna, talán másképp csinálom. Jó lenne önállátónak lenni, volna saját kis veteményes kertem, benne káposzta, volna némi pénzem, remete kunyhóm, és elmondhatnám, hogy senkire sincs szükségem, független és szabad vagyok. Amikor szerzetesi fogadalmat tettem, valójában nem tudtam, hogy mit is vállalok. Később jöttem rá, hogy teljesen függővé tettem magam másoktól. A családom a fehér, angolszász, protestáns középréteg, önellátó, szabad, sose függ senkitől típusú filozófiáját vallotta. Mi amerikaiak nem függünk szüleinktől, protestánsok vagyunk, tehát nincs pápánk, senkit sem szolgálunk. Ha fehér, angolszász és protestáns vagy, akkor az azt jelenti, hogy a felső réteghez tartozol, és hogy te vagy a legjobb. Aztán egyszer csak egy buddhista országban találtam magam, ahol 32 évesen szamanéra fogadalmat tettem, azaz novícius lettem. Tájföldön kisfiúk lesznek szamanérák, ezért aztán mindig közöttük kellett ülnöm. Ott voltam 185 centisen és 32 évesen, és gyerekek között kellett ülnöm, velük kellett ennem és alkalmazkodnom kellett hozzájuk. Ez nagyon zavaró volt számomra. Másoktól függtem, másoktól kaptam ételt és minden mást, nem tarthattam pénzt. Azon töprengtem, hogy mi ennek az értelme, mi a haszna, és hogy mi volt a Buddha szándéka, hogy miért így csinálta, miért nem a szüleiméhez hasonló értékrendet követett. Ám lassan elkezdtem becsülni a szükséget, a jóságot, azt, ha helyes módon függök másoktól, és e kölcsönös függés elismerését. Bizonyos alázat kell ahhoz, hogy megtanuljunk újra függeni másoktól. A büszkeség és az önhittség azt mondatja velünk, nem akarok adósa lenni senkinek, nem akarok tartozni. Itt azonban alázatosan felismerjük azt, hogy egymástól függünk. Az anagárikáktól, a világi követőktől, a fiatalabb szerzetesektől. Bár idősebb szerzetes vagyok, mégis erősen függök tőletek. Ez mindig megfontolandó, ezt a tényt nem szabad elfelejteni vagy figyelmen kívül hagyni. Így felismerhetjük, hogy kölcsönösen függünk egymástól és segítjük egymást. E függés alapja a hagyomány, az anyagi világ, illetve az együttérző és örömteli kapcsolat. Még ha nem is örülünk egymásnak, ha nem is szeretjük egymást, legalább kedvesek lehetünk egymással, ahelyett, hogy haragot tartanánk, vagy rossz indulatot táplálnánk egymás iránt. Megbízhatunk egymásban. Ne várd el, hogy bizonyos társadalmi helyzet, egy társadalom, szervezet vagy csoport tökéletes legyen, és önmagában célként szolgáljon. Ezek mind csupán hagyományos keretek, és mint minden más elégtelenek, ha azt várjuk, hogy tökéletesen elégedettek leszünk velük. Minden tanítómester vagy guru, akihez ragaszkodsz, előbb-utóbb így vagy úgy ki fog ábrándítani. Még a szent guruk is meghalnak. Esetleg elhagyják a rendet, és 16 éves lányokat vesznek feleségül. Bármi megtörténhet. A vallási bálványok története igencsak kiábrándító tud lenni. Tájföldön fiatal bikóként néha eltöprengtem azon, hogy mit tennék, ha Ácsán Csá váratlanul kijelenteni, hogy szerinte a buddhizmus ostobaság, ezért nem foglalkozik tovább vele, hanem inkább elhagyja a szerzetes rendet és feleségül vesz egy gazdag nőt. Mit tennék, ha Ácsán buddhadásza, a híres táj szerzetes tudós megállapítaná, hogy manapság nevetséges időpocsékolás a buddhizmussal foglalkozni, és elhatározná, hogy keresztény lesz. Mit tennék, ha a dalai láma elhagyná a szerzetes rendet és feleségül venne egy amerikai nőt? Mit tennék, ha a tiszteletreméltó Szucsitó és Tiradammó, meg a többiek egyszer úgy döntenének, hogy elmennek, mert mulatni akarnak egyet? Mit tennék, ha az anagárikák váratlanul kijelentenék, hogy elegük van, az apácák pedig megszöknének velük? Mit tennék akkor? Az, hogy szerzetes vagyok, vajon az engem körülvevő emberek támogatásától és elszántságától Ácsán Csá vagy a dalai láma kijelentéseitől függe? Befolyásolja-e meditációs gyakorlatomat külső segítség, bátorítás, vagy az, hogy a körülöttem élők megfelelnek-e elvárásaimnak? Mert ha így van, akkor gyakorlatom gyenge lábakon áll. Fiatal szerzetesként gyakran átgondoltam, hogy saját belátásomban kell bíznom, és nem függhetek az engem körülvevő emberek támogatásától. Azóta rengetegszer csalódhattam volna. Azonban végig gondoltam a dolgokat, és nem hagyom magam befolyásolni attól, hogy minden rendben megye körülöttem. Bízom abban, amit csinálok, és ez a bizalom megértésből fakad, és nem abból, hogy mások támogatásában, egyetértésében reménykedem, és arra építek. Előbb-utóbb fel kell tenned a kérdést. Az, hogy szamana vagy, függ-e tőlem, a bátorításomtól, a körülötted lévőktől, ábrándjaittól és elvárásaittól. Esetleg ellenszolgáltatásban reménykedsz? Vagy arra szántad el magad, hogy felismered az igazságot? Ha így határoztál, akkor maradj meg egy bizonyos hagyomány szabta keretek között, és vidd el azt a végső határig, hogy megtudd, meddig juthatsz el vele. Ne add fel, amikor úgy érzed, hogy semmire sem mész, amikor kezdesz kiábrándulni. Amikor Wat Papongban éltem, időnként elegem lett mindenből, és ellenszenvet éreztem a többi szerzetes iránt. Nem mintha bármi rosszat tettek volna. Egyszerűen csak rossz kedvű voltam, és képtelen voltam mással foglalkozni, mint az ellenvéleményeimmel. Rájöttem, hogy nem hihetek a véleményeimnek, hanem meg kell figyelnem a dolgokat. Az ember elviseli az elviselhetetlent, aztán pedig rájön, hogy képes elviselni akármit. Nem azért vagyunk itt, hogy megtaláljuk személyes mesterünket, hanem azért, hogy hajlandóak legyünk tanulni bármitől és bárkitől. A patkányoktól és a szúnyogoktól, lelkes mesterektől és a rossz kedvűektől. Azoktól, akik kiábrándítanak minket, és azoktól, akikben sohasem csalódunk. Mert nem a tanítókban és a hagyományokban keressük a tökéletességet. Tavaly Tájföldön jártam és meglátogattam Ácsán Csát. Beteg volt. Már nem azt az ihletet, jókedvű, szeretetreméltó tanítót láttam, akit valaha ismertem. Úgy ült ott, mint egy zsák. Én pedig azt kívántam. Ó, bár csak ne lenne ilyen. A mesterem, az én mesterem ne legyen ilyen. Legyen újra a régi Ácsán Csá, aki mellé leülhetek, hallgathatom tanításait, hogy aztán minden szerzetesnek elmesélhessem a legújabb Ácsán Csá történetet. Annak idején elmondtuk egymásnak, hogy micsoda nagyszerű bölcsességeket hallottunk Ácsán Csától. Akkor persze előállt valaki, aki egy másik hagyományt követett, és előadta az ő mesterének szavait. Versenyeztünk, hogy kinek a tanító mestere a bölcsebb. És egyszer csak azt kell látnod, hogy a te tanítód úgy ül, mint egy zsák. És akkor úgy érzed, hogy talán nem jól választottál mestert. De a vágy, hogy legyen tanítónk, és hogy a legnagyobb tanító legyen az, olyas valaki, aki sohasem hagy cserben minket, ez a vágy is szenvedés, nem igaz? A buddhista tanítás lényege azonban az, hogy élő és halott tanítóktól egyaránt képesek legyünk tanulni. Ha Ácsán Csá meghal, akkor is tanulhatsz tőle. Menj, nézd meg a holttestét. Azt mondod, nem akarod őt úgy látni, hanem azt a lelkes, humoros, szeretetreméltó mestert szeretnéd visszakapni, akit 20 évvel ezelőtt megismertél. Nem akarod őt rothadó hullának látni, ahogy férgek másznak elő a szemgödréből. Hajlandóak lennénk megnézni halott szeretteinket? Hiszen szép emlékeket szeretnénk őrizni róluk. Anyámnak például van egy fényképe rólam. 17 éves koromban készült, érettségi után. Ott állok öltönyben és nyakkendőben, szépen megfésülve. Tudjátok, ezeken a műtermi képeken az ember olyan jól néz ki, ahogy az életben soha. Ez a kép ott lóg anyám szobájának falán. Az anyák szeretnek úgy gondolni a fiaikra, hogy azok mindig jól fésültek, csinosak, fiatalok. De mi lenne, ha meghalnék, a testem rothadni kezdene, férgek másznának elő szemüregemből, és valaki lefényképezne, aztán a képet elküldeni anyámnak. A két kép közötti különbség borzasztó lenne. Ugyanilyen az 5 évvel ezelőtti Ácsán Csához ragaszkodni, és aztán látni, milyenné vált. Aki meditációt gyakorol, felhasználhatja az éppen megtapasztalt életet, elmélkedhet rajta, tanulhat belőle. Ez helyesebb, mintha elvárná mestereitől, fiaitól, lányaitól, szüleitől és a többiektől, hogy mindig tökéletesek maradjanak. Akkor vannak ilyen elvárásaink, ha valójában nem ismerjük őket, és nem is szeretnénk megismerni őket. Ehelyett egy eszményképhez ragaszkodunk, amit megőrzünk, sose kérdőjelezünk meg, és sosem tanulunk belőle. A meditáló számára minden tanítást hordoz. Abban az esetben legalábbis, ha hajlandó megtanulni együtt élni a sikerrel és a kudarccal, az élőkkel és a holtakkal, a szép emlékekkel és a kiábrándulással. Mit tanulunk meg így? Azt, hogy ezek a saját tudatunk feltételekhez kötött körülményei. Olyasmik, amiket létrehozunk, aztán ragaszkodni kezdünk hozzájuk. Márpedig amihez ragaszkodunk, az kétségbeesésbe és halálba hajszol minket. Így múlik el minden, ami keletkezett. Tanuljunk hát belőle. Tanuljunk a fájdalomból és a bánatból, a kiábrándulásból, és akkor képesek leszünk az elengedésre. Megengedhetjük, hogy az élet a természet törvényeit kövesse. Megtapasztalhatjuk ezt a működést, megszabadíthatjuk magunkat a halálhoz kötött én káprázatától. Így minden feltételekhez kötött dolog a feltételekhez nem kötött felé visz minket, még a fájdalom és a bánat is az üresség, a szabadság és a megszabadulás felé visz, ha alázatosak és türelmesek vagyunk. Néha könnyebb az élet, ha nincs túl sok választási lehetőségünk. Kissé kétségbeejtő, ha túl sok csodálatos gurú van körülötted, te pedig hallgatod a sok nagyszerű bölcsességet, ami előbugyog a rengeteg karizmatikus mesterből. Azonban a legnagyobb bölcsek, legnagyszerűbb kortársaink is csupán tudatunk feltételekhez kötött körülményei. A Dalai Láma, Ácsán Csá, Buddhadásza, Tan Chao Kun Panyánandó, a pápa, a Canterbury érsek, csupán saját tudatunk feltételekhez kötött körülményei. Rokon szenvet és ellenszenvet érzünk, előítéleteink vannak, mindezek bevésődtek a tudatba. Ezek a körülmények, a gyűlölet, a szeretet és a többi a feltételekhez nem kötött felé visznek minket, amennyiben türelmesek és kitartóak vagyunk, és hajlandóak vagyunk bölcsességet alkalmazni. Talán könnyebbnek találod elhinni azt, amit mondok, hiszen hinni könnyebb, mint rájönni valamire a magad erejéből. De ha elhiszed, amit mondok, az nem fog táplálni téged. A bölcsesség, amit saját életemben alkalmazok, csak engem táplál. Meg lehet, hogy ez a bölcsesség ösztönöz téged arra, hogy bölcsességet alkalmaz, de csak az az étel táplál, amit megeszel. Ne hidd el azt, amit mondok. A buddhista ösvény csupán ennyi. Módszer, mellyel mindegyikünk felismerheti az igazságot. Arra késztet minket, hogy saját magunkra támaszkodjunk, megfigyeljük életünket és elgondolkodjunk rajta, ahelyett, hogy belebonyolódnánk az odaadásba és a reménybe, amelyek épp az ellenkező irányba visznek. Gondolkodjatok hát el ezen, vegyétek mindezt fontolóra. Ne higgyétek el, ne tagadjátok. Semmi baj sincs azzal, ha előítéleteitek, nézeteitek, véleményeitek vannak, ha annak tekintitek azokat, amik valójában, azaz feltételekhez kötött tudati körülményeknek, és tanultok belőlük.